a mi segítségünk és egyedüli reménységünk az Úrtól van, aki egy igaz, közöttünk lakó Isten, aki elküldte értünk az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy kimentsen bennünket a jelenvaló gonosz világból. Őtőle jöjjön áldás a mi Isten tiszteletünkre. Amen. Istennek népe, Isten igéjét, ha Habakuk próféta könyvéből olvasom közöttetek, a Habakuk próféta könyvéből van az idei rendnek a vezérigéje, ezt szeretném a szívetekre helyezni. Tehát Habakuk próféta könyvének első és második részéből olvasok válogatott verseket, így szól. Fenyegető jövendőlés, Habakuk próféta látomása. Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Miért kell látnom a romlottságot és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van a szemem előtt, folyik a per és viszály támad. Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátsza az igazat, ezért hoznak igazságtalan ítéletet. Nézzétek a népeket és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgokat viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék, így szól az Úr. Uram, ősidőktől fogva Te vagy az én Szent Istenem, nem fogunk meghalni. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta, írd le ezt a kijelentést vés táblára, hogy könnyen el lehessen olvasni. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér és nem csal meg. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Mi is jöttünk hozzád, hogy megálljunk előtted, és hogy Te szólhass hozzánk. Megvalljuk előtted, Úrunk, hogy mi is jöttünk sokféle körülményből, a hétköznapok fárasztó terhéből. Jöttünk, Úrunk, lelki terheinket cipelve. Jöttünk, Urunk, betegségben, reménytelenségben. Jöttünk hozzád sokféle bajból, de jöttünk hozzád azért, hogy Te szólhass hozzánk. Ezért kérünk, hogy könyörülj rajtunk. És bocsáss meg a mi bűneinket, Jézus Krisztusért kérünk, mert sokak azok. És belátjuk, Urunk, hogy megjöttünk sokféle saját utunkból, saját igazságunk ismételgetéséből, a saját gondolatainknak az útjaiból, és most jöttünk, hogy csendben maradjunk, hogy Te beszélhess. Add ezt meg, ezt a kegyelmet nekünk, hogy Te szólhass. Add ehhez nekünk a Te igéd megértését. Add nekünk a Te szent lelkedet. Jézus, légy közöttünk és járj közöttünk a Te gyógyító, szívünkben rendet teremtő jelenléteddel. Könyörülj rajtunk. Amen. Istennek igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben az órában hozzátok is szólni kíván az ő szent lelke által, írva található az előbb felolvasott bibliai részekben, Habakuk próféta könyvében, az első és a második rész válogatott verseiben, újra olvasom a második rész első versét, amely így szól, Őrhelyemre állok, odállok a bástyára, figyelve, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Őrhelyemre állok, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám. Így szól Isten igéje. Amen. Foglaljunk helyen. Isten szeretett székesfehérvári népe, szeretett gyülekezet. Ahogy utaltam is rá, pénteken és szombaton a gyülekezet közösségében egy nagy busszal és még sokan egyénileg érkezve két napot tölthettünk a renden, Őri Szent Péteren. És azokat a üzeneteket hoztam el hozzátok, ami számomra is hangsúlyossá váltak, és hiszem, hogy így számotokra is azok. Azt a címet adtam az üzenetnek, hogy ami késik, az nem múlik. A prófétai üzenet egy kemény ítélet meghirdetéséről szól, ami még akkor, amikor a próféta ezeket megörökítette, nem következett be, de ez nem jelentette azt, hogy nem fog bekövetkezni, hanem úgy lett minden, ahogy az Úr megmondta. Miről van szó ebben a proféciában? Babilónia világhatalommá vált, és Jeruzsálem és Isten népe Izrael hamarosan meg fogja tapasztalni romboló, pusztító hatalmát. Nem lehet elkerülni a krízist, a veszedelem úton van, biztosan halad, oda fog érni, nem lehet kitérni előle. A kérdés, hogy mikor és hogyan megy végbe a nemzeti tragédia, amelyet sok közösségi és egyéni tragédia követ majd. De mielőtt ezt megnéznénk részletesen, hadd mondjam el, hogy mit jelentenek ma számunkra ezek a fogalmak, hogy Babilónia, és hogy Isten népe Izrael. Amikor a profécia elhangzott, akkor Babilónia volt az akkori világhatalom, amely bekebelezve Asszíriát haladt kelet felé, és sorba foglalta el és pusztította el az útjába kerülő államokat, Izraelt is. De nekünk ma számunkra Babilónia, mint pusztító világhatalom, nem egy népet vagy egy országot jelent, hanem azt az Isten ellenes világhatalmat, amely a világ fiaiban, a világ politikai rendjében vagy rendje mögött van, a sátán és a démonjainak hatalmát, amely Isten népére tör, amely a szomjazókat, az Istenre vágyókat, a keresőket el akarja téríteni, nehogy megtalálják Istent, nehogy új életet kezdhessenek, nehogy üdvösséget nyerjenek. És Izrael ma már nem csak a választott népet, Jeruzsálemet és a zsidó népet jelenti, hanem mindazokat, akik Jézus Krisztus által Isten gyermekévé lettek. És Babilónia, az Isten ellenes lelki hatalom, ők rájuk is, rájuk tör, meg akarja őket téveszteni, tönkre akarja tenni Isten országát, meg akarja akadályozni Isten uralmát közöttünk. És azt gondolom, hogy így rögtön tudunk már kapcsolódni a prófétai üzenetben, mert ebben élünk. Ebben élünk a társadalomban, ebben élünk, ebben a harcban, a munkahelyünkön. Ebben a harcban állunk a saját lelki vívódásainkban is. És mi is, ahogy a próféta, személyes életünk, vagy közösségeink nehéz időszakaiban a felszín alatt tele vagyunk kérdésekkel, amelyek így kezdődnek. Miért? Hogyan és mikor fog mindez megtörténni? Miért velünk? vagy miért kaptam? És ilyenkor általában nincsenek rövid, megnyugtató válaszok, inkább még több kérdés, lélekölő kétségek, vívódás. Vannak, akik cinikussá válnak és megkeményednek, és a világ szerinti szomorúságot válasszák, hogy minden mindegy, nincs értelme semminek, nincs célja és üzenete a földi létnek, együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. És a világ szerinti szomorúság, az üresség, ami elválaszt Istentől. Viszont vannak, úgy, ahogy a próféta is, akik elvetik ezt a magatartást, és tovább kérdeznek, és válaszokat keresnek. És odaállnak az őrhelyükre, mint a próféta, azt mondják, hogy szembenézek, nem menekülök el, de befogom a számat, és azt akarom, hogy ő beszéljen hozzám. Volt sok gondolatom, volt sok utam, amit megpróbáltam, azt hittem, tudtam a válaszokat, de most nem. A saját akaratom és fejem szerint megyek tovább, nem várom, hogy ő mit szól hozzám. És megtörténhet, és megtörténik, ahogy olvastuk is. Ahogy a próféta elmondta panaszát, az Úr szólt is. Az Úr szólt is. Az Úr ma is szól. És hogyha tudunk végre elhallgatni, és a saját szólamainkat és az igazságainkat befejezni, akkor biztos, hogy útmutatást is fogunk kapni. Habakuk ilyen ember volt. Válaszokat keresett, nem tért ki és nem menekült. Elborzadt a lehetőségektől, még nehezebb kérdéseket kérdezett. Megtört a szíve, látva egy haldokló, letűnő korszakot, látta népe nyomorúságát. Nem várt és lehetetlennek tűnő események követik majd egymást. Ugye az északi királyság, Izrael, Samária fővárossal már rég elesett, már Asszíria is elfoglalta. Most Júda királysága jön Jeruzsálemmel együtt, Babilónia kezébe fog esni, megszűnik. Egyiptomnak politikai ereje, amiben sokáig Júda bízott, Júda királysága, Egyiptom politikai ereje szinte egy éjszaka alatt semmivé foszlik. Asszíria világhatalma és fővárosa Nínive elpusztul, és minden a babilóniai seregek nyomása, fennhatósága és pusztítása alá kerül. És ezt a helyzetet még inkább nehezítette, hogy ebben a helyzetben Istentől sem kapott megnyugtató, vigasztaló válaszokat, sem jelzéseket, pontosabban bizonyítókokat nem, de jelzéseket kapott, és a biztos bukást előrejelző proféciák áradatát kapta. Ebből a hurokból senki sem húzhatta ki a fejét, sem világi, sem hívő ember. Ezt mindenki megtapasztalta, amikor beteljesedett. Tulajdonképpen ez az egész első fejezet erről szól, meddig kell még kitartania a prófétának, a hívő embernek, miért nem hallgatja meg Isten rögtön, miért nem segít azonnal. De nagyon fontos látnunk azt, hogy ma milyen helyzetben vagyunk. Természetesen mi sem abban a helyzetben vagyunk, hogy a végidők utolsó nagy csatáját kell megvívnunk Armageddonnál, a sátán és a pusztító seregei és minden istenellenes hatalommal szemben. Viszont azt, amit a próféta már látott és megtapasztalt, mielőtt Babilónia eljött, az már köztünk is itt van. Miről írt? Mit látott? Erőszakot. Romlottságot, nyomorúságot, erőszakot és önkényt, hamis perek folyamát, viszálykodást, ahol nem érvényesül a törvény, ahol nem hoznak igaz ítéletet, ahol a bűnös kijátsza az igazat, és igazságtalan ítélet születik, ahol a népek nagyjai és tehetősei nem törődnek az elnyomottal, és a szegénnyel. Ezt a helyzetet már a próféta látta, mielőtt még maga Babilónia eljött. És ezzel kezdődik az igazi veszély. Nem azzal kezdődik, hogy vajon milyen háborúk lesznek, lesz-e háború, nem lesz háború, vagy csak úgy, mint eddig, ilyen helyi háborúcskák lesznek. Nem ez az igazi nagy kérdés, hanem hogy köztünk, a társadalomban, ahol élünk, azokban az életterekben milyen harc folyik, mi a valóság, vagy a családunkban. Mert a Babilónia árnyékát, az Isten ellenes lelki hatalomnak a hatását mi is látjuk. Még a hívő emberek viselkedésében és döntéseiben is látjuk, hogy mennyire világiasak tudunk lenni, harag fiai, emberi eszközöknek, emberi praktikáknak, játszmáknak játszói. A próféta először ettől rettent meg, és nagyon megrettent látva a lehetőségeket, nem attól, hogy mi lesz majd, ha tényleg itt van az ostrom. Ha látjuk ezt, ha látjuk azt, hogy milyen a valóságos helyzetünk, milyen a valóságos helyzete a társadalomnak, milyen a valóságos helyzete nekünk, a családunkban, a munkahelyünkön, az életterünkben, ha látjuk a valóságos helyzetet az egyházban, akkor nekünk is el kell jutnunk odáig, ahova a próféta eljutott. Nem tud más tenni, marad, ahol van, marad az a helyén, nem elfut, hanem beleáll és szembenéz az események sorával, és keresi, várva, figyelve, hogy Isten mit válaszol a panaszára, hogyan szól hozzá, és az Úr szólt is. De ehhez el kell jutnunk a saját lehetőségeink végére, el kell jutnunk odáig, hogy hallgatok, és az Úr beszéljen. Három gondolat köré épült az idei rendnek a üzenete. Ugye az idei rend az a őrségben, az őrségi egyház megyében, Őri Szentpéteren, az őrség szívében lett megrendezve. Ugye magáknak, a szavaknak is üzenetet hordozó jelentősége van, mit jelent az őrségben lenni, mit jelent rendben lenni. Az első üzenet tehát így szólt, hogy őrségben vagyunk. És természetesen nem az a lényeg az, hogy az őrségi régióban, az őrség szívében, Őri Szentpéteren van a rend megrendezve, hanem ebben a bibliai értelemben, hogy őrségben vagyunk úgy, mint a próféta, és amíg nincsen konkrét útmutatás és válasz a helyzetünkben, addig a mi feladatunk a megőrzés, az őrködés, hogy megőrizzük a hitet, ahogy Krisztustól kaptuk, megőrizzük örökségünket és identitásunkat. És itt ezt elsősorban nem valamiféle tárgyakat vagy templomokat jelent, hanem a ránk bízott örökkévaló lelki értékeket, az evangélium üzenetét, az Isten szeretetének és kegyelmének üzenetét, az örök élet üzenetét, a másik ember iránti felelősséget. Ezt jelenti őrségben lenni. És olyan csodálatos, hogy már ez az őszövetségi próféta is fölhívja a figyelmünket, hogy csak az marad meg, csak az tud őrségben maradni, aki hite által él. Akinek van hite, az megmarad. Akinek igazi hite van, az nem csak túlél, nem csak megmenekül, hanem megmarad. Az igaz ember a hite által él, mondja a próféta, az elbizakodott ember nem őszinte lelkű. Milyen utat válasszuk? Válasszuk továbbra is a saját lózungjaink, saját igazságunk, megoldásaink hajtogatását, hogy tudjuk mi, hogy hogy kéne élnie másoknak, meg mit kéne csinálnia az egyháznak, meg így kellene, úgy kellene, meg nem a megfelelő emberek vannak a pozíciókban, majd ha más lenne ott, addig az elbizakodottságunkban, a saját fejünk után megyünk. Azt mondja a próféta, az ilyen ember nem őszinte lelkű, nem nézett szembe még a valósággal, de az igaz ember a hite által él. Akinek van hite, az megmarad. Ha hiszünk, nem csak leszünk, hanem megmaradunk. Őrségben tudunk maradni. Még mindig tudjuk a válaszainkat. Még mindig tudjuk azt, hogy mit kellene tenni. Még mindig tudni véljük, hogy mi a helyes út. Vagy el tudunk jutni odáig, mint a próféta, aki azt mondja, hogy köszönöm, Uram, hogy sok mindent megláttattál velem, ezt is, ami következik, meg azt is, ami körülvesz azt a valóságot. Köszönöm, hogy megengedted, hogy kipróbáljam a saját gondolataimat, hogy lenne jó és mit kellene tenni. De most eljutottam odáig, hogy Uram, én hallgatok és Te beszélj. Eljutottam odáig, hogy Te mondd meg nekem. Mert mi még az Úristent is oly nehezen hagyjuk szóhoz jutni. Annyira tudjuk mi. És ez hova vezetett, testvérek? Hova vezetett a társadalomban? Hova vezetett sokszor és sokféleképpen a saját életünkben? És hova vezetett ez az egyházban? Mert megdöbbentő volt az őrséget látni. Mert nem csak az fogadott bennünket, hogy csodálatos, magas, egyenes szárú fenyők és friss párával telt alpoki levegő és csodálatos helyek, kis zegzugos vidékek, folyópatakok, hanem kiüresedett falvak, romló templomok. Ez is egy valóság. El akarunk idáig jutni? Ezt az utat válasszuk? Mert ezen az úton vagyunk. Ez a mi útunk, hogy el kell jutnunk odáig, mint a református címerben, a főnix madár, akinek szinte a porából, a hamujából, a pici parázsból kell majd egyszer újra föltámadni, vagy időben meg tudunk állni, és azt mondjuk, hogy őrhelyemre állok, figyelek, várva, mit szól hozzám. Megdöbbentő volt látni ezt a valóságot. Meddig még? Természetesen úgy, ahogy itt ebben a proféciában nincsenek konkrét válaszok még, hogy mit kell tenni, úgy mi se tudtuk föltalálni a nagy igazságot ott a renden, de szembesülni tudtunk a hitünk és megmaradásunk kérdéseivel. A következő üzenet így szólt, hogy rendben vagyunk. Természetesen egyből arra gondoltak sokan, hogy hát rendben vagyunk tényleg. Persze mondhattuk volna, hogy hát igen, rendben vagyunk, hát miért kongatunk itt vészharangot, hiszen több ezren együtt voltunk. Csodálatos volt látni azt a sok embert. Nem voltunk olyan sokan, mint itt Székesfehérváron, de mivel nem volt annyi program párhuzamosan, sokkal kevesebb program volt, ezért az emberek betömörültek egy-egy helyszínre, és mindig minden helyszínen teli voltak a nézőtér. És mondhatnánk mi is azt, hogy hát mi a baj? Hát micsoda fesztivál, micsoda seregszemle, mekkora népe van Istennek itt a református egyházban. De ez egy ugyanolyan csalóka kép, mint amikor elmész Budapestre, és látod a hatalmas fejlődést, meg a csodálatos kertvárosokat, és azt mondod, hát ez, mi a baj ezzel az országgal? Hát itt rendben van minden, micsoda fejlődés. De tudjuk, hogy mi a valóság vidéken, nem csak az Őrségben, hanem másutt. Micsoda nyomorúság van, hogy micsoda kísértetiesen hasonlít az, amit a próféta körülírt, hogy mit látott. Nyomorúságot, romlottságot és igazságtalanságot. Mit jelent akkor hát, hogy rendben vagyunk? Biztos, hogy nem azt jelenti, hogy minden oké és minden rendben van. De azt jelenti, hogy akkor vagyunk rendben, akkor valósul meg az isteni rend közöttünk, ha ki tudunk lépni a belterjességünkből, kinyitjuk magunkat, kinyitjuk a templom kapukat, kilépünk a saját kis megszokott közegünkből, és hirdetjük, hogy Jézus Krisztusra ma is lehet számítani úgy, ahogy egykor, mert ő gyógyító és rendet teremtő hatalom Babilónia és minden Isten ellenes hatalommal szemben. Jézus a valóságos hatalom. Ő az Isten ereje. Ő a gyógyítónk. Ő a mi megváltónk. Ezt jelenti az, hogyha ez a hitünk, akkor rendben vagyunk, és akkor hálával tudunk lenni. Hálával a szívünkbe tudjuk látni ezt a megdöbbentő valóságot is, de hálával tudunk lenni, hogy megengedte azt, hogy vagyunk, megengedte azt, hogy megmaradtunk, és nem túlélés, és nem a megúszás a célunk. Az egyik igehirdető így fogalmazta, hogy megúszni és túlélni a krízist, az nem Isten népe akarja, hanem a csaló, a tolvaj, meg a rabló, aki meg akarja úszni a büntetést. Mi nem megúszni akarunk, hanem megmaradni, sőt gyümölcsözni, Isten országának bástyája lenni. De ehhez önvallomás és szembenézés kell, pedig a próféta is megvallotta, hogy várni nehéz neki, hogy válaszokat akart most, hogy a késedelmeskedés összezavarja, a halogatás megfélemlíti. De van, amikor ezt meg kell élnünk. Jézus is mondta, hogy vannak dolgok, amik csak akkor változnak meg, ha megelőzi azt hosszú imádság és böjtölés, és könnyek és sírás. Meg kell tapasztalnunk a pusztát, meg kell tapasztalnunk a történelem és a saját helyzetünk borzalmát és rémisztő lehetőségeit ahhoz, hogy a változás és az Istenre hallgatás bekövetkezzen. És mindez, ami a prófétában lezajlódott bizonyos helyzetekben, mindannyiunkra igaz. Normális reakció ez. Habakuknak is ilyen volt, tehát a kezdeti magatartása. Félt és megrettent. De a második résszel kezdődően a próféta könyvében, és most mondom, hogy mindenki olvassa el, három részből áll ez a kis prófétai könyv, olvassa el otthon. A második résszel kezdődően valami megváltozik a prófétában, a próféta magatartásaiban, kijön a borzalomból, a iszonyatból, a félelmeiből, a pánikából, és elhatározza, hogy a helyén marad, és türelmesen vár, ameddig csak kell, Isten válaszára. És ezt olvassuk, az Úr szólt is. Az Isten szólni fog, és válaszolni fog ma is, ha hagyjuk, ha engedjük, ha kérjük. Ha akarjuk. Ha nem akarjuk, ha mi tudjuk, akkor lehet tovább. Isten egy nagyon jó szülő, aki azt mondja, hogy gyerekem, te ezt akarod? Rendben. Próbáld ki, menjél tovább magad útján. Aztán sokszor csak így tudunk tanulni persze, de az lenne a legjobb út, ha nem kellene véresre zúznunk a fejünket a lehetetlenség és a téves útjaink falán, hanem meg tudnánk állni úgy, mint a próféta. Elhatároz, hogy a helyén marad, türelmesen vár, ameddig csak kell. És a válasz, amit Isten mond, nem ad konkrét útmutatást még, de többen csak így lehetne összefoglalni, most lehet, hogy más a valóság, de ne féljetek. Újra a tisztesség, a becsület, Isten országa fog végül győzedelmeskedni a Babilónia minden erejével szemben. A hit soha nem adja fel. Tudja, hogy a külső látszat ellenére Isten munkálkodik. Vár türelemmel, várjunk türelemmel. De ehhez újra az igaz és örökké való értékekre kell a szemünket helyeznünk és megélnünk a hétköznapokban, a családban és mindenütt, ahol vagyunk. Sok-sok örökké való érték van, amely Isten tanításának a központi üzeneteit jelenti. Például, hogy igen, van mennyország, van üdvösség és van örök élet. Ezt már a próféta is tudta. Mi valóban hiszünk ebben? Vagy mi is úgy járnánk, mint a holland reformátusok között végzett kutatás, hogy a reformátusok nagy része ott már nem hisz abban, hogy a földi élet után van bármi is. Ennyien nyomorúságos hitünk van, hogy csak a földi életben tudunk reménykedni a jólét Isten áldásaiban, és a saját rögös útjainkat és nehézségeinket inkább elkerüljük, vagy eltusoljuk, vagy nem akarjuk észrevenni, inkább nem akarunk kínok között, fájdalmak között újjászületni, csak hogy ez a földi élet jó legyen. De ezt látjuk, hogy egy pillanat alatt mindent el lehet veszíteni. Egy pillanat alatt országot, közeli családtagot, vagyont, tisztességet, mindent, amit halmoztál, amit van, egy pillanat alatt el lehet veszteni a földi életben. Ne ezekben reménykedj, ne ezekért küzdj, hanem az örökké való értékek fogják megadni a célt és az értelmet. Jézus üdvözít. Jézus új életet ad és gyógyít. És ez, amit ad itt a földi életben, ez túlmutat ezen. Ez folytatódik, ez után is. Ha ebben a krízisben vagyunk, vagy tudtunk szembesülni a társadalom saját személyes, vagy az egyházunk problémáival, akkor ne lássunk más benne, mint az okot az imádkozásra. Az okot arra, hogy leboruljunk. Mert Isten vár kegyelmesen, hogy kegyelmesen lehessen. Mennyit várt ránk? Készek vagyunk mi is várni rá? Hány, de hány helyzetben, ha Isten nem várt volna ránk, nem lett volna kegyelem számunkra. A próféta a harmadik részben egy csodálatos imádságig jut el. Látva a lehetőségeket, hallva Isten válaszát, így tör ki imában. Uram, hallottam rólad hatalmas dolgokat, félelem fog el attól, amit tettél, Uram. A nagy szükség éveiben kezdj el újra segíteni nekünk, ahogy tetted az elmúlt időkben. Mutasd meg nekünk erődet, hogy megmeneküljünk, de haragodban is gondolj az irgalomra. Mutasd meg nekünk erődet, hogy megmeneküljünk. Összefoglalva végül ezt a pár fontos gondolatot, Isten ígéretei beteljesednek, a profécia célba ért, és Isten akarata is célba fog érni a világban. És ez biztos, úgy, ahogy mondta ez a proféciában is az Úr, hogy célba ér, beteljesül, nem csal meg, ha késik is, vár türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. A második üzenet, mindennek rendelt ideje van. Rendelt ideje van ennek a szembenézésnek, és a rémisztő lehetőségek, a történelem, és a saját történelem borzalmának, és a saját életünk elesettségének, a meglátásának, de rendelt ideje van a gyógyulásnak és a felüdülésnek is. De ehhez egy korszaknak véget kell, hogy érjen, személyes életünkben is. Egy új korszak kezdete pedig azzal kezdődik, amit a próféta tett, hogy odaállt az őrhelyére. És a negyedik üzenet, a hit nem adja fel, tudja, hogy Isten munkálkodik, és végül az ő akarata fog győzedelmeskedni. És úgy, ahogy Jézusra számíthattak az ő tanítványai, és az elesett nép, aki őt hallgatta, akiknek enni adott, akik közül sokat meggyógyított, akikből démonokat űzött ki, Úgy ma is számíthatunk rá feltámadása és mennybe menetele után. És az ő akarata célba fog érni, és meg lesz. De amíg ebben a helyzetben vagyunk, hogy nincs konkrét útmutatás vagy lépés, hogy akkor hogy tovább, mi a következő, addig is lehetőségünk van az imádkozásra, lehetőségünk van a könyre és a böjtre, hogy válasszuk az Isten szerinti megszomorodás útját, ami megbánhatatlan megtéréshez vezet. És hogy elutasítsuk a világ útját, amely az Isten nélküli megszomorodás útja, és ami kárhozatba vezet. Jöjjünk így Jézus Krisztushoz, aki itt van gyógyítóan közöttünk, vár ránk, várja, hogy engedjük, hogy ő szóljon. Jöjj el, Uram, szólj, és gyógyíts bennünket. Gyógyítsd társadalmunkat, gyógyítsd személyes élethelyzeteinket, és gyógyítsd, Úrunk, a te egyházad életét. Úgy legyen. Amen. Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged. Te vagy a győztes hatalom mindenek felett, és a te akaratod fog győzni. Babilónia, és minden Isten ellenes hatalom seregével szemben. Urunk, add, hogy ne Babilont válasszuk, hanem a te népedet, Izraelt. A te népedet válasszuk, akik lehet, hogy rögös, fájdalmas úton, sírva és könnyek között születnek újjá, és sok nehézségben, de mégis a tieid, és te megmutatod dicsőségedet rajtuk. Urunk, köszönjük, hogy szembesít a te igéd a valósággal. Köszönjük, hogy mi szembesülhettünk népünk és egyházunk elesettségével. És nem azt láthattuk, hogy minden rendben van, és sokan vagyunk, és minden jaj, de szép, és jó, és áldott. Hanem láthattuk egy lehetséges jövő borzalmát. És Urunk, mi nem ezt válasszuk, nem ezt a jövőt, hanem azt, amit te készítesz, és ami a te gyermekeidnek van készítve. Urunk, köszönjük, hogy bár lehet, hogy nem kaptunk még mindig konkrét válaszokat és lépéseket, de köszönjük, megmutattad a következő lépést, az, hogy mit kell tennünk, hogy maradjunk az őrhelyünkön, hogy álljunk bele és nézzünk szembe a valósággal, és hogy várjuk, hogy te szólj, és te szóltál is, és szólj most is. Urunk, vezess bennünket is, és egyházunkat is igaz bűnbánatra. Add, hogy meglássuk, hogy tékozlók voltunk mi sokféleképpen, és add, hogy ne tékozoljunk tovább, hanem a te országodnak minden forrását és lehetőségeit és erejét arra fordítsuk, amire te adtad. Legyünk őrállója a másik embernek, az elveszetteknek, a megszállottaknak, a betegeknek, a nyomorúságban lévőknek, hogy te országod hatalmas erővel betörjön Babilónia minden lelki erődítményeibe, áttörje a falakat, itt Székesfehérváron is, és hogy te bástyád, erődítményed épüljön gonoszságnak minden erődítménye között. Ezt kérjük. Ezért imádkozunk. Ezt kérjük, hogy a református egyház is töltse be küldetését. És mi is a saját helyünkön mindannyian. Gyógyítsd a mi életünket, Jézus. Mert mi vagyunk az éhezők, a megszállottak, a betegek, a nyomorultak, a szegények és a vakok. És kezd rajtunk, hogy alkalmassá válhassunk. Hogy mások felé szolgáljunk a te drága evangéliumoddal. De a te hatalmaddal és erőddel is, ami vagy, aki vagy, Urunk. Urunk, ebben segíts meg bennünket, vigasztald gyászolóinkat, gyógyíts betegeinket, adj embert a magányosok mellé, adj szabadulást a szenvedélybetegeknek és raboknak. Te kedves esztendőd, valósuljon meg közöttünk, könyörülj rajtunk, könyörülj magyar népeden, ne az elveszés várjon ránk, vagy ne a megúszás, hanem a megmenekülés. Megmenekülés, úgy, ahogy Te adod azt. Ezt add meg nekünk, könyörülj mindazokon, akik segítségül hívják a Te dicső nevedet, Urunk. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. És mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságán. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Békesség és szeretet Isten népének hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.